Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez, legalább a megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon, sürgetett tűzszünetet 14. Leó pápa, aki a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak. A Szentatya kijelentette, az ünnepek előtti napokban nagy szomorúságot okoz számára, hogy Oroszország látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet. A pápa legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette az ukrajnai harctéren épp úgy, mint a világ más háborús övezeteiben. Elmondta, Gáza egyetlen katolikus temploma, a Szent Család templom plébánosával is beszélt telefonon, aki arról tájékoztatta, igyekeznek megünnepelni a karácsonyt, amíg mindig nagyon bizonytalan helyzetben. Véleményt mondott az Illinois államban nemrég elfogadott törvényről is, amely 2026. szeptemberétől engedélyezi a végső stádiumban lévő betegek asszisztált öngyilkosságát. 14. Leó arra kér mindenkit, gondolkozzon el a karácsonyi ünnepek alkalmával az emberi élet természetéről és értékéről. A békesség, amit Jézus születése hoz Isten és ember között, békét kell hozzon ember és ember között is, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek karácsony alkalmából az MT-nek. Azt kérte mindenkitől, legalább a kis Jézus jászola körül próbáljuk megérteni egymást, legyünk kedvesek egymással. Arról is beszélt, a harmóniáért tenni és imádkozni kell, karácsonykor pedig az a feladatunk, hogy a békét képviseljük a környezetünkben. Nem lehet kizárni, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév Orbán Viktor szerint. A miniszterelnökkel a Magyar Nemzetben jelent meg interjú. A látszat szerint az ukrán-orosz háború jelenti az eszkaláció veszélyét, de ez inkább következmény, a valódi ok Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása, fejtette ki a kormányfő. Felidézte, a múlt heti brüsszeli haditanácson azt javasolták, hogy 90 milliárd euró hitelt adjunk Ukrajnának, ami további 2 év háborút finanszírozna, mi ebből kimaradunk. Arról is beszélt, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, ezért napi 1 millió euróra büntetnek minket. A lengyelek ugyanazt csinálják, mint mi, őket viszont jutalmazzák. Az unió folyamatosan szűkíti a nemzetek szuverenitását, miközben képtelen élni a megszerzett hatáskörökkel. Ez az űrzavar uralkodik ma Brüsszelben, ha nem történik gyors, mélyreható újjászervezés, ami lehetséges lenne, akkor a szétesés elér egy pontot, és onnan már nem lesz visszaút, mondta. Orbán Viktor válaszolt arra a kérdésre, hogy 16 év kormányzásából mire a legbüszkébb. Úgy fogalmazott, ha egy dolgot kellene mondani, ha 2010-ben nem alakítják át Magyarországot, akkor ma 200 000-rel kevesebb gyermek élne itt. Ennyivel több gyerekül ma, karácsonykor a fenyőfák alatt, mi lehetne ennél fontosabb, tette fel a kérdést. A magyaroknak karácsonyra egy egyszerű keresztény tanítással üzente, szeressék fele barátjukat, mint önmagukat. Összesen 20 pontból áll az a béketerv, amelyről már 2 hónapja tárgyal Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország. Az ukrán elnök szentest előtt mind a 20 pontot nyilvánosságra hozta, írta meg az RBC Ukraine hírügynökség. Volodymyr Zelenszky azt is bejelentette, hogy Kijev és Washington már megállapodott mindenben, a tervet pedig eljuttatják az orosz tárgyalóknak. Ez az ukrán kívánságokat tükrözi, de a területi kérdések továbbra is megoldatlanok maradtak. Ide tartozik Ukrajna keletén megszállt területeinek sorsa és a zaporizsiai atomerőmű kezelése. Zelenszky elmondta, a területi kérdés a legbonyolultabb pont, amelyet vezetői szinten vitatna meg. Kompromisszumként az Egyesült Államok felvetette, hogy a Donyeck és Luhansk régiókat szabad gazdasági övezetté alakítsák. Az ukrán elnök szerint ez, valamint demilitarizált zónák létrehozása segíthetne áthidalni a tárgyalások kulcsfontosságú akadályát. Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy bármilyen megállapodásról népszavazáson dönthessen az ukrán nép. Végül az időjárásról. Északkeleten majd szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, csapadék nem hullik, a szél fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és +1 fok között, napközben +3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Karácsonyi liturgia a Vatikánban és a Szentföldön Betlehemben. 14. Leó 24 óra békét kér világszerte karácsonykor. December 27-én szombaton délelőtt zárul a lateráni Szent János Bazilika Szent Kapuja. A csillagoktól száz alá. Mottóval mutatkozik be a Nocera Inferiore Sarno egyházmegye betlehemi jászla a Szent Péter téren.
Karácsonyi liturgia a Vatikánban és a Szentföldön. December 24-a szerda, Szenteste napja. 14. Leó pápa este 10 órakor a vatikáni Szent Péter bazilikában tartja az éjféli misét és homiliát mond. A Szentföldön ugyancsak szerdán reggel 10 órakor Pér Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka elvégzi a hagyományos bevonulási szertartást Betlehembe a karácsony ünnepek kezdete alkalmából. Majd szerdán este 10:30 órakor éjféli misét celebrál a Szent Katalin templomban a születés barlangja közelében. December 25-e csütörtök Szent Karácsony ünnepe. December 25-én Szent Karácsony ünnepén, csütörtökön délelőtt 10 órakor Leó pápa a Szent Péter bazilikában szentmisét mutat be Urunk születése emlékére. Aznap délben 12 órakor a Szent Péter bazilika központi lodzsájáról mondja el karácsonyi üzenetét és Urbi et Orbi áldást oszt a városnak és a földkerekségnek. Ugyancsak karácsony napján a Santa Maria Maggiore bazilikában délután 6 órai kezdettel Rolandas Makritskas bíboros a Santa Maria Maggiore bazilika főpapja vezeti a Szent Kapu bezárásának szertartását, majd szentmisét mutat be a főoltárnál, amely alatt a nyitott kriptában őrzik a kisgyermek Jézus betlehemi jászla fa erekjéjét. Betlehem városában csütörtök reggel 9 órakor Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka celebrálja a karácsonyi szentmisét a Szent Katalin templomban a születés barlangja közelében. December 26-án pénteken Szent István első vértanú diákonus emléknapján Leó pápa déli 12 órakor elimádkozza az úrangyalaimát az apostoli palota dolgozó szobája ablakából. A Szent Péter bazilika katedra oltáránál délután 4 órakor a Capella Giulia félórás zene áhítatot tart, amelyre szabad a belépés belépőjegy nélkül. December 27-én szombaton Szent János evangélista apostol emléknapján a lateráni Szent János bazilikában a pápa római székesegyházában délelőtt 11 órakor Baldo Reina bíboros, a pápa római helynöke, a bazilika főpapja vezeti a Szent Kapu bezárásának szertartását. December 28-án vasárnap, Szent Csalán vasárnapján Leó pápa déli 12 órakor elimádkozza az úrangyali imát az apostoli palota dolgozó szobája ablakából. Ugyancsak Szent Csalán vasárnapján a falakon kívüli Szent Pál bazilikában délelőtt 10 órakor James Michael Harvey bíboros, a bazilika főpapja vezeti a Szent Kapu bezárásának szertartását. És végül, december 29-én hétfőn, Beket Szent Tamás vértanú püspök emléknapján Leó pápa folytatja rendes hétköznapi apostoli tevékenységét.
14. Leo 24 óra békét kér világszerte karácsonykor. Castel Gandolfóban kedden este a pápa újságírók kérdéseire válaszolt a Villa Barberini előtt. Ukrajnával kapcsolatban szomorúságát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország nem hajlandó karácsonyi fegyverszünetet biztosítani, és felhívást intézett, hogy tartsák tiszteletben a 24 órás békeidőszakot. Ezután utalt Pizza Valla bíboros gázai látogatására, és reményét fejezte ki, hogy a tűzszüneti megállapodás előre halad. A pápa ezután kifejtette, hogy nagyon csalódott az Illinois államban jóváhagyott, az asszisztált öngyilkosságról szóló törvény miatt. Gondolkodjunk el az emberi élet értékén.
Io faccio ancora una volta questa richiesta a tutte le persone di buona volontà rispettare almeno nella festa della nascita del Salvatore un giorno di pace. Magari ci ascoltino e che ci sia 24 ore un giorno di pace in tutto il mondo.
Ismét ezzel a kéréssel fordulok minden jó akaratú emberhez, hogy legalább a megváltó születésének ünnepén tartsák tiszteletben a béke napját. Ez 14. Leo felhívása a karácsonyi ünnepek előtt, amelyet december 23-án fogalmazott meg Castel Gandolfóban. Ahogy minden héten a Szent Atya pihenő napját, keddet, a Róma közeli településen a pápák nyári üdülőhelyén töltötte. A szakadó eső ellenére az utcákon tolongó emberek serege fogadta a pápát, amikor kilépett a Villa Barberiniből. A Feliz Navidad, boldog karácsonyt és más karácsonyi énekek, valamint a Castel Gandolfo városi zenekar zenéje fogadta. 14. Leo Tadeusz Rozmus plébános a villanovai Szent Tamás pápai egyházközség plébánosának kíséretében jelent meg, aki mindenki nevében jó kívánságait fejezte ki a pápának, és egy tipikus helyi termékekből álló kosárral ajándékozta meg. Ahogy az már szokás, 14. Leo pápa megállt, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire. A megvitatott témák között szerepelt a Közel-Kelet és Ukrajna is. Ukrajnával kapcsolatban, ahol az elmúlt órákban hatalmas orosz légicsapások értek több régiót is, Leo pápa hangsúlyozta. Valójában azok a dolgok, amelyek mostanában nagy szomorúságot okoztak nekem, az a tény, hogy Oroszország látszólag elutasította a karácsonyi fegyverszünetre vonatkozó kérelmet. Róma püspöke ezután megismételte a karácsonyi fegyverszünetre vonatkozó felhívását. Hallgassanak meg minket, és legyen 24 óra, a béke egy napja az egész világon. Majd a közel-keleti háborús frontra összpontosítva, ahol a tűzszünet második fázisáról tárgyalnak, Leo pápa kiemelte Pier Battista Pizzaballa bíboros Jeruzsálem latin pátriárkájának a napokban tett gyönyörű látogatását Gázában.
Sono stato in contatto con il parroco. Stanno cercando di celebrare una festa in mezzo a una situazione ancora molto precaria. Speriamo che vada avanti l'accordo per la pace.
Egy órával ezelőtt kapcsolatban voltam a plébánossal, mondta a pápa, utalva Gabriel Romanelli atyára, a gázai Szent Család templom plébánosára. Megpróbálják megtartani az ünnepet egy még mindig nagyon bizonytalan helyzetben. Reméljük, hogy a béke megállapodás előre halad, tette hozzá Leo pápa. Tekintetét az Egyesült Államokra fordítva a pápa megjegyezte, hogy szülő államában, Illinoisban nemrégiben elfogadtak egy törvényt, amely lehetővé teszi az asszisztált öngyilkosságot a 6 hónapos vagy annál rövidebb prognózisú halálos beteg felnőttek számára 2026. szeptemberétől kezdődően. 14. Leo elmagyarázta, hogy a kérdést már nagyon explicit módon megvitatta J.B. Pritzker kormányzóval a novemberi vatikáni audiencián. Abban az időben a törvényjavaslat már az asztalán volt. Nagyon világosan fogalmaztunk arról, hogy az élet szentségét tiszteletben kell tartani az elejétől a végéig. Sajnos különböző okokból úgy döntött, hogy aláírja a törvényjavaslatot. Nagyon csalódott vagyok emiatt, hangsúlyozta a pápa. Ezután arra kért mindenkit, hogy kiváltképpen karácsony ünnepén gondolkodjon el az emberi élet természetén, az emberi élet értékén. Isten emberré lett, hozzánk hasonlóan, hogy megmutassa nekünk, mit jelent valójában emberi életet élni. Végül a pápa reményének adott hangot, és imádkozik azért, hogy az élet iránti tisztelet újra növekedjen az emberi élet minden pillanatában, a fogantatástól a természetes halálig. Amen.
December 27-én szombaton délelőtt zárul a Lateráni Szent János Bazilika Szent Kapuja. Két nappal a Santa Maria Maggiore Bazilika Szent Kapujának karácsonyi bezárása után, december 27-én, Szent János Evangélista emléknapján, szombaton délelőtt, 11 órakor kezdődő szertartás keretében zárul a pápa Lateráni Szent János Székesegyházának Szent Kapuja. Adta hírül a Római Egyházmegye portálja. A Lateráni Szent János Bazilika Szent Kapujának bezárási szertartására december 27-én szombaton 11 órakor kerül sor, amelyet Baldo Reina bíboros, a pápa Római Egyházmegyéjének általános helynöke celebrál. Ezt követi majd a szentmise, amelyet szintén Baldo Reina bíboros mutat be, amelynek során a Római Egyházmegyei kúrust Marco Frizina zeneszerző karmester vezényli. A hívek ingyenes jeggyel léphetnek be a bazilikába 8 és 10 óra között a szokásos biztonsági ellenőrzések után. A szertartást élőben közvetíti a Római Egyházmegye a YouTube csatornán. A Lateráni Szent János Bazilika Szent Kapuja a nagy átrium jobboldali első kapuja, amelyet a jubileumok történetében az 1423-as rendkívüli szentében először nyitottak meg. 5. Márton pápa, akit a bazilikában a főoltár előtt temettek el, a jubileumi zarándoklást a Szent Kapun való áthaladással azonosította, ami azóta a jubileumi zarándoklat jelképévé vált, mindig hangsúlyozva, hogy ez mint egy jelképe az igazi kapun Krisztuson való hitbéli átlépéssel, hogy elnyerjük a jubileum kegyelmi ajándékát. A Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitását csak az 1500-as nagy jubileumra rendelte el 1499 karácsonyán 6. Sándor pápa. A Lateráni Bazilika jelenlegi Szent Kapuját Floriano Bodini szobrászművész alkotta meg a 2000-es nagy jubileumra. 2,5 évnyi munka kellett hozzá, hogy az 1998-as kezdeti rajzoktól eljussanak a gipszmodell elkészítéséig és végül a bronz öntésig. A bronzkapu valójában egy óriási ikon, amely a Madonnát és a gyermeket, a keresztre feszített Krisztust és második János Pál pápa címerét ábrázolja. Az anya gyengéden oltalmazza a gyermekét, aki nagy erővel nyúlik fel ölében a kereszt felé, hogy a kereszt áldozattal töltse be a megváltás művét. A 2025-ös jubileum idején a legtöbb római plébánia hívei átaladtak a Székesegyházú Szent Kapuján, mert hagyomány szerint a Római Egyházmegye plébániai közösségei egyedül, vagy az esperesi kerületek nagyobb közösségeibe szerveződve töltik be jubileumi zarándoklatukat. A csillagoktól szánsz alá mottóval mutatkozik be a Nocera Inferiore, Szárnó Egyházmegye, betlehemi jászla a Szent Péter téren. Vértesajai László jegyzete. Ma kedreggel a szokásos heti szentmisét mutattam be a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, és onnét hazafelé jövet megálltam az obeliszk előtti jászlónál. Esett az eső, karácsony előtti méltósággal, ahogy a kápolnában énekeltük, harmatozzatok, égi magasok. Most éppen szelíd esőt harmatoztak, és ebben a finom adventi szitálásban minden, de minden megadásra fogadta az ég áldását. Nincs tolongó tömeg, csak a szín, vagy ahogy a régi magyar nyelv mondja, a szer. Esernyő alatt áldogálok, és csendben örvendek, hogy most aztán szemügyre lehet venni azt a Nápoly melletti szert. Közben dúdolom az olasz dalt, előjön magától az én itteni 25 olasz karácsonyom emléktárából, és persze közben kioldódnak az itt megélt csendes éjek. Tuscendi dalle stelle. A Tuscendi dalle stelle karácsonyi ének olyan itt olasz földön, mint nálunk a mennyből az angyal. már a bevezető dallam felidézi a csillagos éjszakát, amelyben Isten angyala eljön hozzánk, hogy a pásztorokkal együtt menjünk és lássuk Istennek fiát, kiszületett jászolban. A csillagoktól jössz le, más néven, Canzoncina a Gesù Bambino, kicsi ének a kis Jézushoz, a legismertebb és legkedveltebb olasz karácsonyi ének. Ligói Szent Alfonz Mária püspök írta és komponálta, szövegét Cottával először 1755-ben adták ki Nápolyban. A Szent Püspök 1744. decemberében karácsony előtt kezdte komponálni az éneket, és 1747-ben fejezte be a Foggia melletti Deliceto kisváros redemptorista kolostorában, ahol éppen rendje harmadik házát alapította. A karácsonyi ének megkomponálásához Szent Alfonz a kolostor melletti barlangban kapott ihletet, de felhasználta egyik, még Nápolyban, méghozzá az ottani dialektusban írt versét, amennek címe Quando nascette Ninno, amikor a kisdet született. Első két verszaka nyers fordításban így hangzik: Csillagoktól szállsz alá, ó mennyek királya, s barlangba jössz hidegben és fagyban. Ó, isteni gyermekem, látom, hogy remegsz. Ó, áldott Isten, ó, mennyibe került neked, hogy így szerettél engem. Ó, mennyibe került neked, hogy így szerettél engem. Te, ki világteremtője vagy, hiány leszel így pólyának s melegnek. Drága, választott kisdedem, mind inkább vonz ez a szegénység, ha már így szegényke szeretett lettél, ha már így szegényke szeretett lettél. A Nápoly környéki betlehemes, rendes cseleknagyságű területen fekszik a Szentpéter téren, az obeliszk vaskorlátjának támaszkodva, jobbján a dél-tiroli karácsonyfával. Három sajátos építészeti vonás helyezi eredeti környezetébe a betlehemest. A központi elem Nocera Superiora büszkesége, a 6. században épült ókeresztény kerek baptisztérium, keresztelőkápolna, amelynek egy ékalakban kivágott 8 metszete adja a barlangszerű hátteret, míg a rotunda kupolája szolgál angyalos csillagmezőnek. A közeli Szent Egidio del Monte Albino, vagyis az Albino-hegyi Szent Egyed római kori település Helvius kútja adja a másik elemet, a betlehemes bal oldalán, amely valójában egy szökőkútként máig álló márványkád, rajta a közeli Szarnó folyó folyamisten fekvő alakjával. A harmadik elem a jobboldali rőd-barna színű emelet és épület, amely tipikus Nocera környéki ház, lapos tetővel, erkéllyel és a hozzátapadó kis istállóval. Az erkélyen a házasszonya tartja szemmel a környéket, míg alant a teraszon a Szent Püspök egy csembalon épp a Csillagtól szállsz alá énekét tanítja egy kisfiúnak. Mi pedig köszönjük a nápolyiak mély hitét, leleményes jászlaikat, benne a régmúlt tegnappal, melynek közepe ma is él és éltet bennünket.
A Vatikáni Rádió minden kedves hallgatójának áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk.
Caro Gesù Bambino.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival karácsony ünnepén az ajándékozás öröméről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma karácsony ünnepe van. A karácsony és az ajándékozás szorosan összekapcsolódik. Nem csak a keresztény világban, hanem a profán világban is karácsony este megajándékozzák egymást az emberek. Biztosan ti is készültetek ajándékokkal? Kiket ajándékoztatok meg, és milyen jellegű ajándékokkal készültetek?
Én anyukámnak vettem egy táskát a kedvenc márkájából, amit mindig nézeget a kirakatba, hogy neki olyan soha nem lesz, és úgyhogy megleptem azzal, hogy gyűjtögettem rá pénzt, és akkor megvettem neki pont ezt a táskát, amit tetszett neki. Apának pedig egy aranymedálba szeretnék meggravíroztatni valamit, és akkor azt adom neki ajándékba.
Nóra, te hogy készülsz? Milyen ajándékokat csomagoltál be karácsonyra?
Főleg olyanokat, amire úgy talán szükségük is van, és ugyanaz, hogy ami tetszik nekik, szóval, hogy ők nagyon szeretnének olyat, és a legtöbbször olyannal lepem meg őket.
Nuca?
Én kézzel készítettem nekik ajándékot, a testvéremnek, anyukámnak és apukámnak, mert igazából így az évek tapasztalata során az én szüleim mindig ennek örülnek a legjobban.
És mondtátok, hogy megajándékoztátok a szüleiteket, nyilván a testvéreket is, és a barátokat is, távolabbi ismerősökhöz is eljut az ajándékotok? Panna?
Én az unokatesóimnak és a legjobb barátnőimnek is vettem ajándékot, és mindig igyekszem kis apróságokat venni, amiknek tudom, hogy örülni fognak, és szükségük van rá.
Zsófi?
Én is úgy vagyok vele, mint Panna, hogy én inkább olyanokat veszek nekik, amiknek így örülnének. Nem biztos, hogy szükségük van rá, de örülnek neki, tehát, hogy így.
Zoe?
Hát én is olyanokat, ami lehet tetszeni fog nekik, vagy nekem tetszik, és hát ha nekik is.
Úgy látom, hogy azért az ajándékozás mindenkinek egy kedves dolog, hogy mindenki szívügyének tekinti ezt a kedves kötelességet. Képzeljétek el, hogy mégis így advent idején, karácsonyra készülve nem is egy ismerőstől hallottam, hogy bizony számára már nyűg az ajándékok beszerzése, inkább ez egy terhes kötelesség, nem is szívesen mászkál a zsúfolt, zajos, csillogó-villogó üzletekben. Hogy éltétek meg ti ezt az időszakot? Számotokra mit jelent az ajándékozás? Szerettek ajándékozni?
Én személy szerint nagyon szeretek, és nekem pont ez a szépsége ennek az ünnepnek, hogy ez a nyüzsgés, és hogy mindenki annyira készülődik rá, és mindenki egész nap a talpán áll, és tényleg az van az emberek fejében, hogy vajon mivel tudnám meglepni a másikat, és nekem ez annyira szép, én soha nem egy nyűkként tekintettem erre az egészre, hanem én alapvetően nem szeretem egyébként a tömeget, de karácsonykor olyan jó érzést tölti el a lelkemet, hogy ennyi ember gondol a másikra, és hogy ennyi mindent megtesz tényleg azért, hogy a megfelelő ajándékot tudja megtalálni.
Nóra?
Én nagyon szívesen ajándékozom meg azokat, akiket szeretek, és lehet, hogy kicsit zajos, de vagy zsúfol, de sokkal jobb sok embert együtt látni, és hogy tényleg mennyien gondolnak a szeretteikre, hogy megajándékozzák őket.
Van esetleg köztetek olyan, aki látja ennek a kellemetlen oldalát is, ennek az ajándékozásnak a nehézségét, azt, amiben talán nem szívesen veszi a részét ki? Zoé?
Főleg akkor, ha nem tudod, hogy mit vegyél, és így csak mész minden boltba, és nem találod meg a ajándékot, az úgy nem a legkellemesebb. Meg így néha rossz az a sok ember, ha ott van körülötted, és nem tudsz nyugodtan ajándékot vásárolni.
Igen, néha úgy érzem, hogy karácsonykor már szinte mindenkinek csak az ajándékokon jár az esze. És lehet, hogy ez egy kicsit eltávolít minket az ünnep lényegétől. Tudjátok, néha úgy érzem, hogy az adventi elcsendesedéshez, befelé figyeléshez, a karácsony szent ünnepéhez nem illik ez a nagy felhajtás az ajándékok körül. Régen szinte minden otthonban a karácsony fa alatt ott volt a Betlehem is, és körülötte az ajándékok. Az ajándék apró, minimális anyagi értéket képviselő dolog volt. Valami a természet kincseiből, egy alma, egy dió, illetve saját kezűleg készített tárgy. Ugyanakkor mindenkit megajándékoztak, aki az ünnep kapcsán bekopogott köszönteni, jót kívánni, kapott egy-egy szem diót, almát, süteményt. És a kapott ajándék mindig utalt a karácsony misztériumára. A kis Jézus, vagy valamilyen Mária szimbólum volt ez az ajándék. Az ajándékban tehát a megajándékozott a mennyország egy darabkáját kapta. És ez volt az öröme is az ajándéknak. Aztán a Betlehem az idővel egyre kisebb lett a karácsonyfa alatt, az ajándékok pedig egyre nagyobbak. Az ajándékozás szokása a 20. század végére bizony nagy változáson ment keresztül. Valójában elvesztette kapcsolatát az ünnep igazi tartalmával. Az üzletek és áruházak már a szentestét megelőző hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását, és reklámdömpinggel próbálják bevételüket megtöbbszörözni. Ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzát torzítva az ünnep hagyományos és valódi lényegét. Vannak, akik felismerve karácsony valódi üzenetét, tudatosan elfordulva a fogyasztói szemlélettél, keresik azt a formát, azt a kis családi rituálét, amelyen leginkább kifejezhetik az ajándékok nélkül is a szenteste üzenetét. Nekem van olyan ismerősöm, képzeljétek, ahol már nem ajándékokkal ünneplik a szentestét. Közösen betlehemet készítenek, és imádsággal, énekléssel telik a szenteste. De képzeljétek, hogy régen is voltak arra irányuló törekvések, hogy a profanizált karácsony visszanyerje eredeti, vallásos jelentését. A 17. században Angliában a puritánok vezetője, Cromwell, minden karácsonyi ünnepséget betiltott és illegálisan nyilvánított. Úgy gondolta, hogy erkölcstelenek a mulatozások ezen a szentnek tartott napon. És végül Angliában a tiltást csak Cromwell halála után oldották fel. Nos, véleményetek szerint összeegyeztethető-e karácsony ünnepe az ajándékozással? Kifejezhetik-e az anyagi javak az ajándékok Jézus születésének örömhírét? Ha valóban hitelesen akarjuk ünnepelni a szentestét, érdemes-e ajándékokkal bíbelődnünk?
Szerintem igazából a két dolog nem üti egymást, ugyanis attól függetlenül, hogy ajándékokkal, meg egy kis plusz törődéssel lepjük meg a másikat, ezen a napon még ugyanúgy elmehetünk esetleg éjféli misére, ugyanúgy állíthatunk Betlehemet, ugyanúgy örülhetünk a kis Jézus eljövetelének. Tehát szerintem, hogyha ezt valaki egészséges keretek között csinálja, akkor ezzel semmi probléma nincs.
Nóra?
Szerintem se üti a két dolog egymást, és talán azzal tehetünk többet a kis Jézusért, hogy elmegyünk a Szent Misére, és imádkozunk érte, és később lepjük meg csak a másikat.
Luca?
Én is egyetértek így az előttem lévőkkel, mert tényleg nem igazán függ össze a kettő attól, hogy valaki szeret örömet okozni a másiknak, attól függetlenül ugyanúgy örülhet annak, hogy megszületett a megváltó.
Igen, úgy látom, hogy ez az ajándékozás valóban számotokra is annyira összekapcsolódik a karácsonnyal, hogy tulajdonképpen elválaszthatatlan tőle. És igazából így volt ez mindig is. Az ajándékozás mindig is szervesen hozzátartozott a karácsony ünnepéhez. Mit gondoltok, mi lehet ennek az oka, hogy a karácsony és az ajándékozás olyan szorosan egyé fort? Miért ajándékozzunk meg egymást karácsonykor? Mit fejezhet ki az ajándékozásnak ez a szép szokása?
Ez csak egy gondolat, nem biztos, hogy jó, de szerintem lehet, hogy abból indult ki, hogy ugye, amikor a kis Jézus megszületett, akkor a három király is ajándékokkal lepte meg őt, és lehet, hogy akár ebből is kiindulhatott ez a hagyomány.
Lehet, hogy regi, ez nekem eszembe is jutott, hogy már a karácsonyi történetben valóban ott van az ajándékozás gesztusa. És nem csak a királyok, hanem ugye a pásztorok is. Mert hát ha belegondoltok, hogy tehát a világban is, ha már sok helyen azt nem is mondják, vagy nem tartják, hogy a karácsony Jézus születésének az ünnepe, de azt gondolom, hogy mindenhol egyértelmű, hogy az a szeretet ünnepe. És hát miképpen tudjuk jobban megjeleníteni a szeretetet, nem mint az ajándékozással.
Thank you.
No, hogy megfejtsük a karácsonyi ajándékozás lényegét, üssük fel a Biblia alapjait. Egy ószövetségi proféciából és János evangéliumából választottam egy-egy jól ismert részletet, a Messiás, az Úr Jézus eljöveteléről, Isten megváltó tettéről.
Izajás proféta jövendelése. A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. János evangéliuma pedig a következőképpen ír az Úristen irántunk megnyilvánuló végtelen szeretetéről. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa.
Mindkét szent szöveg valami lényegeset mond Isten szeretetéről. Arról, hogy hogyan, milyen módon szeret bennünket az Úr. Mi lehet ez? Megtaláljátok a szövegben?
Hát igazából a második szövegből szerintem az derült ki, hogy Isten gyakorlatilag úgy szerette ezt a világot és az embert, hogy a saját fiát is ugye embernek teremtette, aki aztán később meghalt a mi bűneinkért.
Igen. Nuca? Úgyhogy az ószövetségi nép nagy várakozására milyen választ ad az Isten?
Igazából itt is az derül ki, hogy annyira szerette Isten az embereket, hogy küldött nekünk egy... elküldte nekünk a fiát, akit később ugye úgy is fognak hívni, hogy örök atya, erős Isten, már ez is ezt csugalja, hogy mennyire szeret minket.
Igen, pontosan. Tehát, hogy a jó Isten ugye arra mutat el az ószövetségi proféta is, hogy ad nekünk egy gyermeket, és János evangéliumában is azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy a fiát adja nekünk. Az Úristen tehát úgy szeret bennünket, hogy ad, hogy folyamatosan megajándékoz bennünket, életet ad, és létben tart minket, sőt, kegyelme által egy új életet is kapunk, Isten gyermekei leszünk Jézus Krisztusban. Isten saját fiát adja értünk. Ha Isten szeretetének talán legfontosabb mozzanata az adás, az ajándékozás, akkor egészen biztos, hogy nekünk is, követve őt, valami hasonlót kell tennünk. Ajándékoznunk kell, de hogyan? És mit tudunk mi adni? Mit gondoltok, milyen a jó ajándék? Zoé.
Amire vagy szüksége van, vagy örülni fog neki, vagy tényleg nagyon szeretné, azt már nagyon régóta kinézte, és úgy nem akarja magának megvenni, mert azért úgy sajnálja rá úgy magára a pénz, de így ami ajándéknak jó lehet.
Regi?
Szerintem az a jó ajándék, amin igazából sokat gondolkozunk már, mint hogy mondjam, ami ilyen személyes. Szóval nem ez az utolsó pillanatban basszus elfelejtettem ajándékot venni, és akkor hirtelen leveszek valamit a polcról, jó lesz ez. Hanem, hogy tényleg én például a szeretteimnek úgy adok ajándékot, hogy már hónapokkal előtte, mert én egyébként imádom a karácsonyt, de elkezdtem tervezni, hogy na akkor vajon minek örülne, és akkor esetleg több dolgot is veszek, és akkor egy kis dobozba becsomagolom, és úgy adom oda. Úgyhogy én nagyon sokat foglalkozok azzal, hogy tényleg valóban személyes legyen, és örüljön neki, és hogy egy emlékezetes élmény legyen neki.
Nóra?
Nagyon szeretem ezeket a személyre szóló ajándékokat. Szóval, ami talán egy kicsit ilyen közös dolog a másikkal, és hogy biztos tudja, hogy igen, ezt vele éltem át, és hogy ilyen dolgokkal kapcsolatos ajándék.
Zsófi?
Tényleg örüljön neki, és hogy tetszen neki, hogy tényleg ne az legyen, hogy így csak így meglátunk valamit, és akkor ennek örülni fog, de hogy tényleg örüljön neki, ne csak az, hogy így egy picit, hanem így nagyon. Tehát, hogy így meglátja, így kibontja az ajándékot, és így meglátja, és Úristen, hát ezt így megvetted nekem, és így.
Luca?
Hát szerintem is ez, amit így alaposan kigondolunk, és készülünk rá, és tényleg szerintem annál nincs szebb, mikor valakinek egy olyan dolgot ad, ami esetleg személyes is, és tudja, hogy miért. Tehát, hogy kötődik hozzá ez az ajándék. És erre tényleg készülni kell.
Úgy látom, hogy mindnyájan megfogalmaztátok azt, hogy ami egy ajándékban fontos, hogy mindig, hogy személyes legyen, És utána ez úgy is kiderül, hogy az az ajándék az illető személyes, egyéni igényeire legyen egy válasz. És hogyha megfigyeltétek ezeket az ószövetségi, meg újszövetségi két szöveget, akkor ebbe is ez jelent meg, hogy a Jóisten a megváltó ajándékával valójában az ószövetségi nép évszázados, évezredes kérésére adott választ. Aztán mondta itt a Zoé, hogy az ajándék az mindig olyan, amire valakinek szüksége van. Hogy a Jóisten mindig olyan dolgokat ajándékoz nekünk, amire nekünk személyesen is csak nekünk, és abban a formában, ahogy ő azt adja, valójában szükségünk van. Aztán azt is mondtátok, hogy az ajándék, hogy akkor jó, vagy hogy milyen szerencsés, hogy sokszor olyan ajándékokat igyekszünk beszerezni, megajándékozni vele másikat, amiket az illető nem tud megvenni, nincs lehetősége, vagy már olyan régóta óta nézegeti, szeretné, de mindig letett róla, hogy én ezt nem veszem meg. És a Jóisten ajándéka is ilyen, hogy azt mondjuk, hogy mindig túlcsorduló mértékkel mér. Mindig többet ad, mint amit mi magunknak elképzelnénk. A Jóisten ajándékai előbbi szövegekből is kiderült, hogy mindig egy meglepő dolog. Hogy ki gondolta volna, hogy az ószövetségi nép nagy várakozására, ugye ők egy királyt vártak, az Izaiás szövegében is benne van, hogy béke fejedelme, egy igazságos bíró, egy király, aki elhozza az igazság és a béke új korszakát, és a Jóisten egy gyermeket küld. Igazából egy magateltetlen, egy kicsike, kis csecsemőt. Aztán azt is mondták még ezek a szövegek, amit ti is megfogalmaztatok, hogy az ajándék és a megváltó is mindig örömet hoz az embereknek. A János szövege hozzáteszi még, hogy a megváltó üdvösséget hoz. Ez az üdvösség szó, a latin eredetije az jelent egészséget, jólétet, sértetlenséget, hogy ez az ajándékozó szeretet, ennek mindig olyannak kell lennie, hogyha valódi ajándékról beszélünk, ami az embert egészé teszi. Az ők is hiányos életéhez, világához hozzátesz valami töbletet, ami a betegséget, a sérült részeket meggyógyítja, teljessé teszi. És végül látjuk a János evangéliumából, hogy az Úristen valójában nem mást ajándékoz, mint saját magát, saját fiát adja értünk. És azt gondolom, hogy ez is megjelent a ti ajándékaitokban, amiket felsoroltatok, hogy az a jó ajándék, amiben benne vagyunk mi is, benne van a mi odafigyelésünk, a másik felé irányuló szeretetünk, gondoskodásunk, a jó akaratunk a másik irányában. Amikor az ember ajándékot ad, ezzel ez elismeri, hogy azért tud adni, mert Isten előbb adott neki valamit. Mindene Istentől való ajándék, és csak ezt adja tovább a másik embernek. Az ajándékozás szokása valóban valami nagyon fontosat mond nekünk Istenről, és elvezet minket karácsony titkához, Isten ajándékozó szeretetéhez. Talán nem véletlen, hogy bár sokan a karácsonyban már nem látják Krisztus születésének misztériumát, az ajándékozás kedves szokása mégis bekapcsolja őket az egyetemes kereszténységbe, Isten titokzatos ajándékozó létébe. Karácsony az egész teremtett világ ünnepe. Isten jóságát és ajándékait szemléljük. Szívünk megtelik hálával, mert gyermek született, fiú adatott nekünk. Mert az Úr nem csak a teremtett világ minden szépségével ajándékozott meg bennünket, hanem úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. A népszokásokban elevenen élt a megajándékozott ember öröme. Emberlétünk megajándékozott voltának felismerése, és az ebből fakadó hála és a mások felé megnyilvánuló bőkezűség. E gazdag karácsonyi hagyományok felidézésével búcsúzunk a hallgatóktól. Kívánunk áldott, Isten ajándékaiban bővelkedő karácsonyt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Karácsony minden teremtmény, növény és állat ünnepe. Néphit szerint a fák Jézus születésekor hajladoztak örömükben. A görbefa kinyújtotta a derekát, a csillagok különös ragyogással fénylettek, hogy az angyaloknak utat mutassanak, akik a tej úton jöttek le Betlehembe. Az est hajnal csillag azóta olyan fényes, mivel a szűzanya ragyogó tisztaságát hirdeti. A holdvilág is teljes fénnyel világított az istálóba, mert Máriának nem volt gyertyája, A szél elállt, a háborgó tenger lecsillapodott. Ünnepelnek ezen az éjszakán az állatok is. Amikor az angyalok az örömhírt vitték a pásztoroknak, az erdei vadak is táncra kerekedtek. Parádon úgy tartják, karácsony éjjelén egy percre világosság támadt az istállókban is. Jeléül Jézus születésének. Többfelé ismeretes hiedelem az is, hogy ilyenkor a jószágok emberi hangon beszélnek. Sokfelé a gazda az éjféli mise után körüljárja a házat, beköszön az istállóba. Legtöbb helyen valami kevés ennivalót is tesznek az állatok elé, hogy nekik is legyen ünnepi vacsorájuk.
A gazda a kútvizét is külön köszönti. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldassék, imádtassék, mely lágyabb ilyenkor. Aranyvíz, mert Mária fürdette benne gyermekét. Karácsony éjszakáján a madarak is csicseregnek, énekelnek örömükben, mert Szent Ferenc atyánk karácsony napján az összekoldott búzát kivitte a dűlő útra, kiszóratta az ég éhező madarainak. A népi szimbolikából nem hiányzik a bárány, hiszen Isten báránya a barmok között született világra. Karácsonyi bárány, kisbárány, Jézuska báránya régebben házilag készült, szikföldből, esetleg sárból, vékony fácskából, gyovaszából készült a lába, borsóból a szeme, végül báránygyapjút ragasztottak rá. Karácsony estéjén a köszöntő gyermekek kapták ajándékba.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2019. december 25-i műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk kezdődik, melyben Szabó Magda, a Danaida című regényének 33. részét Kutvölgyi Erzsébet olvassa fel. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és a regionális sportösszefoglalónkat. 2 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben rendhagyó módon kollégáink szólalnak meg egy különleges összeállításban. A téma természetesen a karácsony, az ünnepi készület. Ezután a Lélekszavát hallgathatják meg, melyben a megváltó Jézussal kapcsolatos előképről, Ábrahám áldozatáról lesz szó a Teremtés könyve 22. fejezete alapján, Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedésében. 3 órakor megismételjük a múltunk pilléreit, melyben a 19.-20. századi arisztokrácia karácsonyáról dr. Papházi Ákossal, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi osztályvezetőjével beszélgetünk, a szerkesztő Klész Beáta. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is, a bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ma született a megváltó, az Úr Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan éjféli szentmisét közvetítünk, melyet Ternyek Csaba egriesek mutat be. Közreműködik a Szent Mihály kórus. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az evangélium örömhírt jelent, amikor Jézus Krisztus megszületett, az angyalok így köszöntötték a pásztorokat, ne féljetek, íme nagy örömet adok tudtul nektek, és ez jel lesz az egész népnek. Most az évféli szentmise előtt ősi római szokás szerint meghirdetjük karácsony ünnepét. Az előénekes liturgikus ruhában két gyertyavivőtől kísérve énekli az ünnep meghirdetésének szövegét, a Martyrologium Románum szerint. A szentmisében pedig, amikor a hitvallást imádkozzuk, a megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberélet szavakra mindannyian térdet hajtunk.
December havának 4. hetében, 25. napján, a világ megteremtése után, az írások szerint, az 5199. évben. A víz özöntől számítva, a 2957. évben. Ábrahám születésétől számítva pedig, a 2015. évben. Mózesnek és Izrael népének Egyiptomból történt kivonulása után az 1510. évben. Dávid királya koronázása után az 1032. évben. Dániel proféta jövendőlése szerint a 65. héten. A 194. olimpiai évében. Róma városának alapításától számítva a 752. évben. Augustus Octavianus uralkodásának